Böjte Csaba testvére emlékedését hallhatják, melynek címe Atyám, tied vagyok.
Azokban napokban, amikor gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, hold nem ad több világosságot, a csillagok lehullanak az égről, s a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottaid a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd, s levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt is, mikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony, bizony, mondom nektek, nem múlik el a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlik, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot, vagy az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéim.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves, szeretem testvérek, hát a mai evangéliumban Jézus Krisztus azért nem, hogy mondjam, sok jó kedvet, vagy derűt nem mutat. De tény az, hogy mindaz, ami születik, az előbb-utóbb véget ér. Ezt érthetjük a mi életünkre is, a mi családunkra is. Tehát tudjuk jól, hogy a meccset előbb-utóbb lefújják. De a játékosok nem azon szomorkodnak, hogy vajon mikor lesz vége a meccs, hanem próbálnak minél több pontot összegyűjteni, gólt lőni. És a keresztény embernek is nem szomorkodnia kell, hogy mennyi baj van a világban, hanem ott a pályán. Szerez pontot. Élsz. Isten adott, vagyis fölkeltette napját fölénk. És azt gondolom, hogy a szeretetnek, a jóságnak, hát kis lángjait kell gyújtsuk szerte a világban. Tegnap a gyerekeinkkel, 74 gyerekkel, én voltam a 75-dik, elindultunk a Szent János templomtól, ugye a Delnei mezőből, keresztül Madé falvára. Ugye tudjuk, hogy a Madé falvi eseményeknél voltak többen is a papok közül, akik odaálltak a jogaikért küzdő fiatalok mellé. Madé falva plébánus, a Zöld Péter atya, hát ugye akkoriban még nem volt ennyi templom, mint most, a Szent János templomhoz jártak a delnejek, de madéfalviak is, többiek is, és hát ott együtt imádkoztak. És tudjuk jó, hogy odaállt a jogaikért küzdő fiatalok mellé, és végül az osztrák hatalom több mint 400, közel 500 embert megölt, és közel 10 000 ember elmenekült. Mondtam a gyerekeknek, hogy képzeljük el, január 7-e. Hát még most is hideg van. Gyerekkorunkban azért milyen idők voltak. 1700-as években biztos, hogy szóval egy olyan kis jégkorszak volt. Biztos a hó nem volt eltakarítva. Nem voltak útközben vendéglők, panziók. De tudták, hogy akkor olyan Moldvában török hatalom volt, és a törökök nem adják vissza a politikai foglyokat. És elindulnak, télvíz idején. Szörnyű, nehéz idők lehettek azok. Elkeseredés. Nem tudják, hogy ebből most mi lesz. Tudják, akik otthon maradtak, abból több mint 400-at letartóztattak. Papjaikat bezárták. Zöld Péter atya megszökik, és ő is Moldvába megy. Próbálja összegyűjteni az embereket. Bármilyen nehéz is az idő, ne adjuk fel a hitünket, ne adjuk fel a közösségünket, az anyanyelvünket. És számomra döbbenetes, hogy ott az üldöztetés közepette ezek az emberek meg tudtak maradni. Tudjuk jól, hogy a madéfalvi események után 12 évvel alapítják az első templomukat. És olyan beszédes nevet adtak ennek a közösségnek, ennek a falunak, amit ott alapítottak. Isten segíj! Igen. 12 év után ezeknek az embereknek van erejük közösséget teremteni, egymás kezét megfogni, egymás szemébe nézni, közösen templomot építeni, és reményüket kifejezni. Óriási dolog, testvéreim. Igen, valamit tanuljunk őseinktől. Aztán ugye tudjuk jól, hogy ezek a bukovinai székelyek nem elfogynak ott a szépen csendben, hanem szaporodnak. Több mint 10 000 ember költözött vissza Erdélybe, Baranyába, Magyarországra. Nemrég, vagy 2-3 évvel ezelőtt a Ludason meghívtak, tartsak egy szentmisét, egy tridumot, és kiderült, hogy ott is vannak bukovinai székelyek. És ők építettek most a demokrácia éveibe egy templomot. És abban a templomban, igen, hirdethettem Isten igéjét. De Dévára is telepítettek le az első világháború előtt. És képzeljük el, hogy jóformán nagyon keveset kaptak. Bent a telephelyen, mert úgy külön a város mellett, az bukovinai csángótelep, mai napig úgy mondják, egy láncföldet. 33 ár házhelyet. Hát ez nem egy nagy terület. És kint a határban minden család kapott még 2 láncföldet. 66 árat. Hát most őszintén egy hektár sincsen. Abból hogy lehet megélni? Munkával, kemény munkával. És amire megépítették a házaikat, mire összeszedték magukat, ugye nem csak Dévára, hanem Vajdahunyadra, Cserna keresztúra, Sztrisszentgyőre, hoztak létre ilyen telepeket, és elmondhatom, hogy én 93-ban, amikor Dél-Erdélybe kerültem, szomorúan láttam, ha ezek a bukovinai székelyek nem lettek volna ott, nem lett volna kinek misézni. Annyira elfogyott a Dél-Erdély magyarság. Ezek megtöltötték, mai napig megtöltik a templomainkat. És képzeljék el, hogy ugye elviszik őket világháborúzni. Mire leszerelnek, vége van a háborúnak, már megint határon túliak lettek. De nem keseredtek el. Dolgoztak, gyereket vállaltak. Ismerek egy bácsit, Sebestyén úrnak hívják, meghalt, Isten nyugtassa. 16 gyereket vállalt. Kérdeztem, hát pont miért 16-ot, mert azt mondta, hogy ennyit akart. Azt egyszer összeszámolta egy képen, és látta, hogy Szent Sebestyénben 16 nyilvesszőt lőttek bele. Hát na, ilyen emberek voltak ezek, és ha hiszik, hanem 1938-ban nekiálltak templomot építeni. Ugye a telep, az messze volt, 3-4 kilométerre a várostól, Szent Antal tiszteletére, és kitört a világháború. Férfiakat megint elvitték, és az asszonyok otthon maradtak, gyerekekkel, az idősekkel, és 42-re befejezték a templomot. És Mártonáron elment, és megáldott ezt a templomot. Igen, testvéreim, és nem segélyből, és nem pályázati pénzből, és nem támogatásból. A Domus Historiában le van írva, hogy ezek az emberek nénik. Befogták a tehenecskét a szekérbe, kimentek a marosra, homokot restáltak, és hozták, hogy az építkezés ne álljon le. Igen, testvéreim, őseinktől valamit tanuljunk. És ugye ezt mondtam, hogy ezek olyan kis lángok, és ha kialudt a szívedben a remény, a bízalom, akkor ezekhez a lobogó lángokhoz oda mehetsz, és meggyújthatod. És hál' Istennek nem csak a múltban voltak ilyen szép nagy dolgok, hanem ma is van. A Gyergyó Szentmiklósi Szent Anna gyermekvédelem otthon lakói is eljöttek erre a zarándoklatra, és hoztak magukkal egy szépen felszerszámozott lovat. Na hát előre néztem, hogy hát most akkor megsitáltatjuk a lovat, hát 75 embernek egy lovat, az olyan, nem olyan elég, de össze erre a gyerekek felültek, meg a kollégák is, meg minden, és hát a lót teszteltük, hogy mennyire nyugodt, mennyire megbízható. És Pali tudta, mit akar, mert ugye Madénfalván miséztünk, és kijöttek Hargita megye fogyatékosai, a mozgásképtelen, szellemi, fizikai sérültek, és nekik van egy szép álmuk, csináltak egy kis lovardát, és szeretnének ilyen terápiás lovaglást folytatni. És Pali nagy szeretettel, a gyerekekkel, a kantárt ezeknek a sérült embereknek a kezébe rakta, és azt mondja, ajándék. Tessék! Igen, testvéreim, ha nyitott szemmel látunk, járunk, annyi szép, gyönyörű ajándék van, annyi helyen pislákol, lobog Isten szeretetének a lángja. Mi ne menjünk tovább kialudt gyertyával, reménytelenül, szomorúan. És azt gondolom, azért is gyűltünk itt is össze, mert itt is lobog a szeretetnek a lángja. A Krisztus jóságának, irgalmának a lángja. Én Balázsékot nagyon régről ismerem, és nagyon tisztelem. És azért is mondtam, hogy üljünk össze, és imádkozzunk itten. Ugye volt neki egy balesete, és emlékszem, hogy hívtak, hogy valamit föltétlen meg kell beszélnünk. Hát én el is jöttem, és mutattak egy vízfesték rajzot. Ez a kápolna volt, ugye, hát Balázsnak a kedves felesége, tanítónéni. És ő egy ilyen rajzlapra lerajzolt egy ilyen nyolcszögletű kápolnát. És hát mondták, hogy ők ezt el is küldték levéllel az érsek atyának, hogy akarnak itt a hegyen egy kis szentélyt építeni. A Jóisten dicsőségére, a boldogságos szűzanya tiszteletére. Hát én magamban, hogy mosolyogtam, mondtam is, hogy általában az építkezéshez hát kell egy csomó engedély, meg mit tudom én, meg liturgikus tanács, meg babánfüle. Hát ugye most ugye Balázs unitárius felesége, református, boldogságos szűzanya tiszteletére kápolnát akarnak építeni. De hát én sose mondom a gyerekeknek is, bárki bármit akar, én azért vagyok, hogy segíjek, nem azért, hogy na, kerékkötő legyek. Na és meg is kapták a választ az érsek atyától, hogy nagyszerű. Építsék meg, hát egyéb dolgok nincsen. És nekiállták, és egy nyár alatt ezt fel is húzták ilyen szépen. És elküldték a fényképeket. Az érsek atya szabadkozott, hogy ő nem tud eljönni személyesen felszentelni, jakobini érsek. Tamás József püspök urat elküldi. A püspök úr meg meghívott engem is, és akkor itt voltunk, itt ezt az oltárt szépen megáldotta a püspök úr, és azóta Istennek legyen hála, ég itt az Isten tisztelet lángja. Hol unitárius pap, hol református, hol mi katolikusok, gyújtsuk meg ezt a gyertyát. De lényeg az, hogy lobog az új szövetség népeinek találkozó helyhez. Imádkozik. És ami igazán nagyon-nagyon tetszik, ugye, hogy az, hogy ez nem Balázsnak, vagy nem a feleségének, vagy nem a gyerekeinek a játszótere, hanem a családé. Az olvasmányokat Balázsnak a nagyfia, és a nagy leánya olvasta fel. Egy édesapának ennél nagyobb büszkeség nem kellett. mintha azt látja, hogy az ő gyermekei azt a zászlót, amit ő magasba emelt, tovább viszik. Adja az Isten, hogy mindannyiunknak a családjában a gyermekeink ilyenek legyenek. Hogy az, ami kincs, ami drágaság számodra, az számára is az legyen. Hogy a nyelvünket, hitünket, értékeinket tovább tudjuk vinni. Igen. És azt gondolom, Balázs nem tudom mennyire mesélte, hogy volt neki egy találkozása Szűzanyával, aki nem csak megvigasztalta, hogy meg fogja gyógyulni, hanem egy feladatot is adott neki. Egy olyan feladatot, amit mindannyian fel kéne vállaljunk. És pedig azt, hogy Kárpát-medencét töltsük meg kacagó, jókedvű, életerős, imádkozó gyermekekkel. És így indult el a Vándor bölcső mozgalom. Hát nem tudom, majd megkérdezik a mise végén Balázs, hogy hánynál járnak, de úgy tudom, több mint 200 bölcsőt helyeztek el. És minden nap Balázs a családjával itt imádkozik, hogy teljenek meg az iskoláink, templomaink, házaink, játszótereink, jókedvű, vidám gyerekekkel. És nem csak imádkozik Balázs, hanem, hogy mondjam, hát benne volt, aki kicsit a korban, de azért ráhúztak, bevállalták a harmadik gyereket is, és hát most akkor van egy katolikus, egy református, egy unitárius gyermekük. Békében, szeretetben. Én azt gondolom, ez példaértékű mindannyiunk számára. És ezért is jöttünk ide fejet hajtani, és esetleg azért, hogy a pislákoló gyertyáinkat, mécseseinket gyújtsuk meg, reménnyel. Nem a kétségbeesés, nem a csüggedés lelkét kaptuk, mi nem a világ végét várjuk, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Krisztus király nem azt mondja, hogy elvesztem a csatát, hanem megnyerem. És sajnos az, ami pejva, az, aki nem a szeretetet, nem a jóságot, nem a bölcsességet vállalja, hát az, annak valamitől féljen. De aki Isten, ugye a Szentírás írja, Szent János mondta, aki tisztára mossa ruháját a bárány vérében, az remélkedhet. Aki megjelöli magát Krisztus jelével, az remélkedhet. 800 éves ferences jubileum van, és Szent Ferenc ugye ezt a Tao jelt nagyon szépen elterjesztette. Abba az időben, de most is itten Csinódon egész biztos az állatoknak a tomporába beleégetik ugye a gazdának a monogramját. Hát ős keresztények idejében nem volt személyazonosság, bulletin, meg ilyesmi, hanem ők magukon, testükön hordozták hát a hovatartozásuk jelét. Például a szökött rabszolgának a homlokába belesütötték a gazdának a nevének kezdőbetűjét. És ezért van az, hogy mikor mi keresztelünk valakit, akkor krizmával, igenis, keresztet rajzolunk a homlokodra, mert te Krisztusé vagy, Istenhez tartozol. És ugye abban az időben ugye görögül beszéltek, és az Istent Theos, tehát Tao betűvel jelezték. És én annak örvendelék, hogyha mindannyian lélekbe rajzolnánk egy ilyen T betűt a homlokunkra, Istenem, Theos, tiéd vagyok, hozzád akarok tartozni. Úgy megyek le erről a hegyről, hogy testemet, lelkemet, és mindenemet neked ajánlom. Te kezedbe helyezem. Bármit is hoz a holnap, háborút, gazdasági krízist, pandémiát, bármit, én a tiéd vagyok. És ahogy itt Csángóföldön is látjuk, hogy a gazda hogy ügyel az ő jószágára, egész biztos Isten, ami az övé, arra gondot visel, törődik vele. Adná az Isten tényleg, hogy lélekben szenteljük magunkat a szeretet Istenének. Nem tudom, tudtam meggyőzni magukat. Elindulunk ebbe az útba. Álljunk fel, és csendben.
Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották, melynek címe Atyám, tied vagyok.